foglalja helyet. Folytassuk Isten tiszteletünket énekelvén a 397. dicséretünk első és második versét. A második vers éneklése alatt mehettek el a gyermekek a gyermekórára. Az első vers így kezdődik: Ó Sion, ébredj, töltsd be küldetésed. Segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása az Úr nevében van, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Hallgassátok meg Isten igéjét, amit írva található Pál apostolnak a Timóteushoz írt első levelében, a 6. részben, a 3. verstől a 17. versig bezárólag terjedő ige szakaszban. Ha valaki másképpen tanít és nem követi a mi Urunk Jézus Krisztus egészséges beszédeit és a kegyesség szerint való tudományt, az felfuvalkodott, aki semmit sem ért. Hanem vitatkozásokban és szóharcokban szenved, amelyekből származik az irigység, a viszálkodás, a káromlások és a rossz akaratú gyanúsítások. Ők megbomlott elméjű és az igazságtól megfosztott emberek, akik hiába való torzsalkodásukkal az Isten félelmet nyerekedésnek tekintik, azoktól, akik ilyenek, eltávozzál. Mert valóban nagy nyereség az Isten félelme megelégedéssel. Mert semmit sem hoztunk-e világra, világos, hogy ki sem vihetünk semmit. De ha van élelmünk és ruházatunk, elégedjünk meg vele. Akik pedig meg akarnak gazdagodni, kísértésbe, meg törbe, és sok esztelen és káros kívánságba esnek, amelyek az embereket veszedelembe és a romlásba merítik. Mert minden rossznak gyökere a pénz szerelme, amely után sóvárogva némelyek eltévejedtek a hittől, és magukat által szegezték sok fájdalommal. De te, ó Istennek embere, ezeket kerüld, hanem kövessed az igazságot, az Isten félelmet, a hitet, a szeretetet, a béketűrést és a szelídséget. Harcold meg a hitnek szép harcát, nyerd el az örök életet, amelyre hivattattál, és szép vallástétele vallást tettél sok bizonyság előtt. Meghagyom neked, Isten előtt, aki megelevenít mindeneket, és Krisztus Jézus előtt, aki bizonyságot tett Poncius Pilátus alatt a ma szép vallástétellel, hogy tartsd meg a parancsolatot mocsoktalanul, fedhetetlenül, ami Urunk Jézus Krisztus megjelenéséig. Amit a maga idejében megmutatt a ma boldog és egyedül hatalmas, a királyoknak királya és az uraknak ura, aki egyedül a halhatatlanság, aki hozzáférhetetlen világosságban lakozik, akit az emberek közül senki sem látott, sem nem láthat, akinek tisztesség és örökké való hatalom. Amen. Áldja meg Isten az igének hallgatását, befogadását, megtartását. Gyertek, imádkozzunk! Urunk, köszönjük, hogy felemelted a mi szívünket, lelkünket magadhoz, miközben az ígére figyelhettünk. Egy olyan csodálatos valóságban, ahol te vagy, hozzáférhetetlen világosságban, aki minden hatalom, aki kezében hordoz mindent, akire rábízhatjuk a mi életünket, jelenünket és jövőnket. Köszönjük, Urunk, hogy egyre inkább kezdjük megérteni ebben a válságos történelmi helyzetben, hogy egy a szükséges dolog. Egy a szükséges dolog, és az a jó, hogyha azt választjuk, a veled való kapcsolatot, a benned való életet, Istenünk, ahol a mi lelkünk békességet talál, mert nyugtalan a mi szívünk és lelkünk addig, amíg meg nem nyugszik te benned. Az istentelenek pedig olyanok, mint a háborgó tenger, amely iszapot és sárt hány ki. Ezt láthatjuk, Urunk, és ugyanakkor hallhatjuk a te kedves hívó szavadat, amikor ezt mondod, hogy jövel, jöjjünk hozzád, amikor olyan kedvesen hívsz bennünket magadhoz már évek óta, olyan sokféleképpen, és ez a szó egyre jobban és jobban felerősödik a mi szívünkben és lelkünkben. Köszönjük, hogy a gyülekedet is ezt mondja, hogy jövel, úgy várja azokat, akik ide akarnak tartozni, és ami lelkünk is azt mondja, hogy jövel, jöjj Urunk Jézus Krisztus közelebb, még közelebb, hogy a mi életünk kérdéseire választ kapjunk, hogy nyugalmat találjon a mi lelkünk. Így magasztalással és dicséretmondással vagyunk előtted. Nem tudjuk felsorolni a te jóságodat, sok jó téteményedet, amivel velünk bántál, nem a bűneink szerint, és dicsérünk és magasztalunk a nagyságodért és hatalmadért, és az alá helyezzük a mi életünket. A háladás után a bűnbánat szavát is hadd mondjuk, Urunk, amikor megbánjuk sok bűnünket, gondolati, cselekedeti bűneinket, amikkel csak bosszantottunk téged, és a te haragodat hívtuk ki. De reménykedünk, ami megváltunk van a Jézus Krisztusban, hogy ő érette, ő benne, és egyedül ő általa mégis közeledhetünk hozzád. Ő benne reménykedve kérünk, hogy fogadjál bennünket. Amikor elmondjuk neked a kéréseinket, amik a szívünkben vannak, amikor imádkozunk betegeinkért, legyél közel hozzájuk és gyógyítasd őket. Imádkozunk a gyászoló testvérekért, akik nehéz úton járnak és nehéz úton fognak még járni. Add a te békességedet és vigasztalásodat a gyászoló testvéreknek. Kérünk, Urunk, a családokért, hogy legyenek keresztény családok, ahol te vagy a középpontban, ahol te igéd ott van, nyitott könyvként, amikor te igéd szerint irányítják és alakítják életüket. Imádkozunk gyermekeinkért, Urunk. Hadd neveljük őket a te ismeretedben, a te félelmedben. Tudjanak úgy gondolkozni, hogy a szerinted való gondolkozás legyen. Imádkozunk, Urunk, azokért, akik félelemmel, tekintenek azokra az eseményekre, amik körülvesznek bennünket. Akik kint Franciaországban olyan nagy gyászba kerültek, add a te közelségedet nekik, úgyhogy keressenek téged, hiszen te benned talál mi lelkünk békességet. Kérünk, Urunk, hogy áld meg a mi ígére való figyelésünket ebben az órában, hiszen annyi mindenre elkalandoznak a mi gondolataink. Hadd tudjunk az ígére figyelni. Taníts bennünket, szóríts meg bennünket, mindezt kérjük, ami megváltunknak a Jézus Krisztus nevében. Amen. Készüljünk az ige hallgatására, és énekeljük a 174. dicséretet. A 174. dicséret így kezdődik. Atya, Fiú, Szentlélek, készíts szent igédre! Olvasom a Timóteushoz írott második levél a 6. részéből a 12. verset. Harcold meg a hitnek szép harcát, nyerd el az örök életet, amelyre hivattattál, és szép vallástétele vallást tettél sok bizonyság előtt. Kedves ige hallgató, ige olvasó gyülekezet, most a Timóteus levelet olvassuk, eddig az első Timóteus levelet, most majd kezdjük a Timóteushoz írt második levelet is a napokban olvasni, és mivel ezzel foglalkozunk, ezért szintén ezt az igét választottam, hogy kicsit többet megértsünk belőle. Ezek az úgynevezett pásztori levelek. Tudjuk, hogy Pál apostolnak van 13 vagy 14 levele. A zsidó levelet ő írt, akkor 14 levele, és ezek osztályozhatók, vagy szortírozhatók, vannak pásztori levelek. A pásztori levelek, amiket ilyen tanító, oktató célra egy-egy személynek írt, inkább már életének a vége felen, öregkori levelek ezek, így levelet írt Titusnak, ezek jó munkatársai voltak, barátai, testvérei voltak Titusnak, ezt a levelet írt Filemonnak, és még egy személynek írt pásztori levelet, ez a Timóteus, akinek írt levelet, még pedig két levelet írt, és most az első levelnek a végén, a 6. részben keresünk Isten akaratát. Ezt tehát könnyű megjegyezni, ma délutáni lekciónak nagyon jó is lesz, hiszen annyira, tehát otthon családban érdemes végigolvasni, mert annyira szerte ágazó és annyira sok gondolatot tartalmaz, hogy hát az ige hirdetésre készülés közben igen sok gondot okozott, hogy össze lehet ezt egyáltalán foglalni három pontba, nem tudtam három pontot összefoglalni. Akkor lehetőség adódott, hogy a Bibliós óra szerűen versről versre magyarázzam. Az is egy nehéz megoldás lett volna. Így aztán két központi gondolatot találtam, amit majd el fogok mondani. De mondom, délután ezeket a szavakat, amiket nem elemzek, érdemes végig gondolni, mert nagyon sok haszon, lelki haszonra van. A pásztori levelek. Ezután elmondom, ki volt ez a Timóteus. Ez a Timóteus Kis-Ázsiában élt, a mai Törökország területén, Lisztrában vagy Derbében. Az apja görög volt, az anyja pedig zsidó. Feltehetőleg az apja korán elhunyt, és az édesanyja nevelte. Az, hogy zsidó volt, elmondhatom, hogy ez nagyon nagy előnyt jelentett ennek a kisfiúnak lelkiekben, hiszen az édesanyja ismerte a Szentírást, az Ószövetséget, a Mózes könyveit, az Ézsaiást, meg az egész Ószövetséget ismerte, és szerette, és hitt Isten szavában, tehát egy hívő lélek volt. Édesanyja hívő lélek volt, és ő nevelte a szent íratok ismeretében, sőt, azt is tudjuk, hogy a nagyanyja is hívő volt. Ami két nagyon érdekes dolgot vet fel, vagy problémát, vagy jelenséget takar, az egyik az, hogy a zsidóságot nem lehet úgy amblokk, a Jézus korabeli zsidóságot nem lehet amblokk elvetni, hogy ezek voltak a hitetlen zsidók, akik Jézust keresztre feszítették. Ezt nem lehet mondani, mert közöttük is voltak igazából hívő emberek. És voltak olyanok, akik nem voltak igazából hívő emberek. Tehát voltak Istennek emberei, kiválasztott emberek, akik szerették az Istennek a dolgait, akik lelki életet éltek, akik várták, hogy eljön a Messiás. Hogy mikor jön már el a szabadító. Tehát mondhatom, az Úr Jézust várták. Ezek egymásról tudtak is, ezek lelki életet éltek, és mondhatom, hogy ezeknek az új szövetségbe való átmenete majdnem, hogy zökkenőmentes volt. Hiszen beteljesedett az, amire vártak. Olyan ember is volt, akinek az életében történt ez a nagy váltás, az Új és az Új Szövetség váltása. Eddig élt az Ószövetségben, és várta, hogy Jézus eljöjjön. Az ő életében eljött az Úr Jézus, meghalt érte a kereszten, feltámadt, elküldte a Szent Lelket. Az ő életében történt az, hogy beteljesedett az Ószövetség, és ő pedig ezt, amire várt, mint sajátjaként átvette és elfogadta. Tehát ezzel mondom, hogy zökkenőmentesen lépett át az Ószövetségből az Újba, és egy folyamatossága van így a hívő népnek. Istennek mindig volt népe. A világ kezdetétől fogva, tehát Ádámnak az utódjai, akik hittek az Úr Jézusban, azok mind voltak folyamatosan, kultúrák jöttek, kultúrák mentek, és ők pedig az Isten népének a kontinuitását megélték. Tehát ez az izgalmas, hogy noha a hivatalos zsidóság elutasította az Úr Jézust, és keresztre feszítette, ugyanakkor az Isten ószövetségi népén belül voltak az Isten lelki által vezetett lelki emberek, akik ugyanakkor természetesen is boldogan magukhoz ölelték azt, hogy itt a megváltó, lehet új életet élni, és az Isten népének a vonalát követték, és ennek a vonalnak a követői vagyunk mi is. Ez az Isten népének a kontinuitása, mondhatom, ahogy a gyönyörű hitvallásunk, a Heidelbergi K.T. mondja, hogy mit hiszel az Anya Szent Egyházról, a keresztény Anya Szent Egyházról, azt mondja, hiszem, hogy Isten fia a világ kezdetétől fogva annak végéig. Micsoda ív. A világ kezdetétől fogva annak végéig, az egész emberi nemzetségből, Szent Lelke és igéje által az igaz hit egységében egy magának egy gyülekezetet kiválaszt, az őrzés megtartja, és hiszem, hogy ennek én is tagja vagyok. Tehát ez az egyik, hogy noha zsidók voltak annak a népnek a tagjai, akik az Úr Jézusra szembeszegültek, és ellenségei voltak az evangéliumnak, és a zsidóság most is ellenség az evangéliumnak, és Jézus Krisztusnak, mégis azon belül voltak olyanok az Ószövetség, Újszövetség átmenetekor, akik az Istenhez tartoztak, és ilyen volt Timóteus édesanyja is, meg a nagymamája is. Ez az egyik, amit érdemes megérteni. A másik az, hogy milyen jó, ha valakinek hívő édesanyja van. Hogy az milyen nagyon jó, ha valakinek az édesanyja imádkozott a gyermekért. Már amikor az várandóság idejében volt, 9 hónapon keresztül imádkozott, mert előtte is, Uram, a gyermeket azt nekem, akkor hadd legyen a tiéd. Tehát milyen jó, ha valakinek hívő édesanyja van, aki aztán beszélt a gyermeknek később az Isten dolgairól. Nekem hívő édesanyám volt. És én nem felejtem el, amiket mondott, és nem felejtem el, hogy énekelt a lelki énekeket. A konyhában, mosogatás közben hívő édesanyám volt, csak áldani tudom az Istent, ő érette. És az is nagyon nagy ajándék, hogy valakinek hívő nagymamája van. Mert előfordul olyan, hogy az anyuka mondjuk nem hívő, de a nagymama nagyon komolyan hívő asszony volt, és kézen fogta, és elvitte az unokáját a templomba. És Isten megáldotta ezt. Megáldotta ezt a törekvését, hogy ez a gyermek valahogy megtalálta azt az utat, amiért imádkozott a nagymama is. Nos, azt olvassuk a Timóteushoz írt levél, 2. levélben, hogy eszembe jutván a benned levő képmutatás nélkül való hit, tehát Timóteus benned képmutatás nélkül való hit van, ami lakozott először a te nagyanyádban, Loiszban, majd az édesanyádban, Eunikában. Na, ilyen jó, hogyha valakinek mind a édesanyja, mind a nagyanyja hívő. Nekem az egyik nagyanyám hívő asszony volt, egy hívő református asszony volt, aki egyszer nekem levelet írt, amikor Debrecenben voltam, kántorképzőn, és azt írta, hogy példabeszélekből, hogy magad értelmére ne támaszkodjál. És minden te útaidban megismerd őt, akkor ő igazgatja a te utadat. És ezt nem felejtem el, éppen nehéz döntésben voltam, és akkor levelet kapta a nagyanyámtól, és ezt írta. Hát ez attól kezdve, és egy aranyigeként ott van bennem. Tehát milyen jó, ha valakinek hívja édesanyja meg a nagyanyja is. És így ilyen jó volt Timóteusnak is, és erre tud hivatkozni Pál apostol. Nos, ezeket a dolgokat nem Biblián kívüli forrásokból merítem, amit Timóteusról mondok, hanem egyszer elolvassuk a Timóteus levelet, az elsőt meg a másodikat, és akkor már is láthatjuk, hogy ki is volt ez a Timóteus, és mit tudhatunk róla. Érdemes azonban azt is elolvasni, ami az apostolok cselekedetében olvasható, található, tudnék, ott meg le van írva, hogy hogyan találkozott Pál apostol a Timóteussal. Tehát a következő kérdés, hogy Pál apostol és Timóteus kapcsolata, illetve, hogy hogyan került be a keresztény élet vérkeringésébe ez a kisgyermek, aki gyermekkorától kezdve az írást olvassa, aztán növekszik, látja az édesanyjának meg a nagyomájának a hitét, és akkor Isten valamit kell, hogy még tegyen vele, hogy ezt felfogja, megértse, és hozzon egy döntést, hogy én ezt elfogadom, nekem ez kedves, ide akarok tartozni. Mert az egy dolog, hogy az Isten szereti az embert, és az ő szövetségével már befogadja a kereszteléskor a gyermeket. Ezt meg kell érteni majd, tehát úgy kell felnövekedni, úgy kell neveltetni, hogy amikor felnövekszik, akkor megértse ezt az egészet, mint ahogy Timóteus is ezt megértette, és kell, hogy valami történjen az életében, ami aztán, hogy oda terelgeti az Isten népéhez. Hogy ne csak egy ilyen virtuális református legyen, hogy persze, ha megkérdik, hogy református vagyok, hanem valósággal megértsem azt, és mondjam, hogy én Isten népéhez tartozom, hiszen nagyon sokan vannak ebben az országban, akik nem tagadják az Istent. Nem tagadják meg, de nem törődnek vele igazából. Igen, reformátusok vagyunk, de ez gyakorlatilag nem sokat jelent, ha az életem időbeosztásomat, szórakozásomat, bár kapcsolataimat jelenti, nem határozza meg a kultúrámat, akármit nem határozza meg. Nem így az iszlámnál különben. Az iszlámnál van egy könyv a Korán, ami ott elő van írva, a szó szerint be kell tartani. Ha valaki ellene mond, az halálos ítéletet kimondanak rá. És ott nincsen szétválva a trón és az oltár. Az iszlámnál nincsen a vallás és a világi kormányzat szétszakadva. Az iszlámnál nincsen szétszakadva a nevelés, a gyermeknevelése akár, vagy köznevelés, meg a alahhit. Az iszlámnál nincsen szétválasztva a művészet, meg a alahhit, meg a társadalmi berendezkedés. Minden összefügg, a legszorosabban összefügg. Minden úgy kell legyen. És voltak éppen ez az ő hitviláguk, aki nem követi alapot, az ellenség. De nekünk keresztényeknek is így kellene lenni, hogy a Biblia legyen az alap. Tehát, ha egy művész ember vagyok, akkor úgy alkotok, hogy benne van a művészetemben az Isten hitem. Hogyha író vagyok, akkor tudok lelki költeményeket írni. Hogyha zenész vagyok, az Isten dicsőséggel akarom tenni. Hogyha járok, kelek, éjjel-nappal állandóan keresztény vagyok. Mindent meghatároz a kereszténység. Nos, ide kell eljutni Timóteusnak is, hogy ne csak az legyen, hogy hívja az anyukám, hívja a nagymamám, ismerem a Bibliát, és úgy azért szimpatizálok vele, hanem oda kell, hogy szállni magát. Ez meg gyakran kell, hogy történjen valami. Hogy ez adjon egy ilyen impulzust az embernek, hogy ez megvalósuljon az életében, hogy élet és valóság legyen. Ez meg az lehetett, amikor Pál apostol megérkezett ott az első missziói útján az ő városaiba, Lisztrába vagy Derbébe, ezt nem tudjuk, hogy melyikben volt Timóteusék háza. Pál apostol mind a két helyen volt, és hirdette az igét, és ez óriási hatással volt a kis Timóteusra. Valaki jött és beszélt az Isten dolgaira, Jézus Krisztusról, és ez rá nagyon nagy hatással volt. Nem csak rá, persze az egész városra, mind a két városra, és az emberek özönlöttek oda, és hallgatták az igét, mert ez egy nagy dolog volt, hogy most jött a Pál apostol, és hirdette az igét. Onnan sejtjük, hogy itt Pál apostol már nagy hatással volt erre a fiúra, mert amikor a második missziói útja alkalma a Pál apostol ismét oda megy, akkor már őt, mint egy keresztény ember találja. Tehát ott a Pál apostol első útja, meg a prédikáció során kellett, hogy olyan lelki hatásokat kapjon, amire nézve odafordult Istenhez. De nem csak a Pál szavai ragadták meg, hanem a Márk híromsága is. Tudni, azt olvassuk, hogy a zsidók megharagudtak Pál apostolra, és kihúzolták a városon kívül, és megkövezték. Úgyhogy teljesen beborították a kövek. Ez egy keleti barbár módszer volt a megkövezésnek a módja, amikor köveket ragadnak, és addig dobálják, amíg az illető meghal. Ez az arab világban most is ismert a megkövezésnek a módja. És Pál apostolt addig kövezték, amíg a kövek beborították, és ott hagyták. És akkor ő idő múlva fölkelt, és bement a városba, és meg bátorította a tanítványokat, és utána ment tovább, hogy a következő városba hirdesse az igét. Hát Istennek egy rendkívüli kegyelme volt ez, meg olvasom itt, hogy abban az Istenben hiszek, aki megelevenít minden embert. A mai lekciónkban ez is ott van, hogy aki megelevenít mindenkit, a 13. versben, meghagyom neked Isten előtt, aki megelevenít mindeneket. Ez a szegény Pál apostolt ott a kövek alatt megelevenítette. Taprált, biztos valami isteni csoda volt, és utána végezte a maga munkáját, és mindez a kis Timóteus tudtával, hogy szemmel láttára lehetett. Tehát el tudom képzelni, hogy ezek voltak azok a lelki események, amik miatt belekerült ebbe a sodrásba. Isten lelkének a sodrásába, és akkor következőnek jött Pál apostol, ő már gyülekezetben volt, és mondták, hogy ez a fiú nagyon megbízható. Ez nagyon odaadott életű ember, és ekkor még további beszélgetések lehettek, mégpedig azért gondolom, mert azt mondja Pál, hogy Timóteus az én fiam. Vagyis lelki gyermeke volt. Mert az embernek nem csak testileg lehet gyermeke, hanem lehet lelki gyermeke is. És az a lelki gyermek, akit az Úrhoz vezetek. Az a lelki gyermeked, akit te segítettél oda az Isten ismeretéhez. Az a te lelki gyermeked, akit te segítettél lelki új életre. És ezt mondja, hogy így ő az én lelki gyermekem, így mondja, Timóteus az én fiam. Az én fiam, aki aztán hűségesen végig kísérte őt az különböző missziói útjai, nagyszerű munkatárs volt, és még a római fogságában is megkereste Pál apostolt, és vele volt, és őnek írta talán az utolsó levelét, a második levelet, amit holnap után kezdünk olvasni. Na hát ennyit tudunk, hogy ez a bizonyos Timóteus, mondhatnám a hosszúra sikerült bevezetés, de nem, mert mondtam, annyira szétágazva az egész rész, hogy mindent úgyse tudom elmondani, amit mondhatnék. Itt csak két dolgot, hogy egyik, hogy mit kerüljön, és mit kövessen. Ebben a hosszú, szerteágazó részben két dolog az, ami összefoglalhatja ezeket a gondolatokat, hogy mit kerüljön, és mit kövessen. És ennek alapján lehet a szavakat elemezni és rendszerezni, egymás alá tenni, hogy mi az, amit kerüljön. Különben nagyon érdekes, görögül írták az Új Szövetséget. Az, hogy került, az a felüge, azt jelenti, hogy fuss el, az elmenekülés, az elfutás jelenti. Való máshol is ilyet olvasunk, felüge, témporneján, mondja egy másik levélben, kerüld a paráznaságot, menekülj a paráznaságot, ott is a felüge szó van érdekes módon. Ez egy nagyon erős szó, és ugyanígy azt mondjuk, hogy kerüld a következő dolgokat, és itt aztán kiválogathatjuk, hogy mit kell kerülni, ezekből is csak hármat emelek ki. Az egyik, egy egész praktikus tanács, hogy, és majd otthon majd nézzük meg, legjobb lenne, hogyha előttünk lenne szentírás, és néznénk, hogy az egyik, amit kerülni kell, az a negyedik vers szerint, azokat az embereket, akik hiába való vitatkozásokban szenvednek. Azt mondja, hogy felpróbálkozott semmit nem ért, hanem vitatkozásokban és szóharcokban szenved, amelyekből származik az irigység, viszálykodás, káromlások, rossz akaratú gyanúsítások. Tehát ez egy praktikus tanács, van, amikor nincs értelme a vitatkozásnak, a beszélgetésnek, mert úgy se lesz jó értelme, a másik úgyis csak nemet fog mondani, nem is akarja, hogy meggyőzzük, lehetetlen, nem is lehet meggyőzni, tehát abba kell hagyni. Tehát ez az abbahagyás művészete. Még hogyha úgy néz ki, hogy nekem nincs is igazam, jobb abba hagyni az egészet. Hogyha úgy zárul le, hogy én vesztettem, akkor is érdemes abba hagyni, mert került. Na, nincs értelme, ez nem építő. Tehát vannak dolgok, amikre nem érdemes belemenni, nem érdemes szóba hozni. Úgyis rájöttünk arra előbb-utóbb, hogy nem sikerül a meggyőzés. Hagyjuk, és majd Isten meggyőzi, meggyőzi, ha nem lesz meggyőzve, nem lesz meggyőzve. Tehát ez egy praktikus tanács a kapcsolatainkra nézve. Hát ő már csak ilyen, akármit mondok, úgyse fogadja. Nagyapám nagykőrösi volt, egy népi ember volt. Ilyen esetekkel találkozott, azt mondta, ki figura, ki nem. Nem lehet vele mit kezdeni, ki? Ő már csak ilyen. Tehát azt mondja, Pál apostol kerüld ezeket, semmi értelme. A másik már még izgalmasabb, tudnélik, elmondja, hogy ezek az emberek, akik hiába való szóharcokban szenvednek, és ez a másik, amire vigyázni kell, azok megbomlott elméjűek, és az igazságtól megfosztott emberek. És ezen kicsit elgondolkoztam, hogy mi ez, hogy megbomlott elméjű, és az igazságtól megfosztott emberek. És én úgy gondolom, hogy ez nem egy elmekortani leírás, tehát nem egy orvosi kérdés ez, hogy megbomlott elméjű, hanem lelki vonatkozásban érvényes, legalábbis engem ez érdekel, és aztán Pál apostolt is legalább ez, leginkább ez érdekelte, noha összefügghet a kettő. De ami őt leginkább izgatta az az, hogy valakinek az elméje olyan, hogy mindig ellene mond az Istennek. És ezért bomlott meg az elme, tehát az elme jelenti a belső tudatunkat, gondolkozásunkat, ahol az Istennel kapcsolatban nincs rend. Mert azt elemzik azok, akik a lélektan emberei, hogy kinek milyen a gondolkozása, meg az agya hogy jár, meg hogy milyen döntéseket, és lehet különböző tételeket felállítani. Ami bennünket nagyon érdekel, és ami nagyon fontos, hogy ami belső lelki világunk, ami elménk, ahol mi saját magunk vagyunk, ami tudatunk ott van, az ne legyen megbomlott, hanem az Istennel legyen egység, egészséges, épp legyen. Épp legyen. Az Istennel való kapcsolatunk legyen épp. Vagyis gondolkozunk úgy, hogy az Isten akarja, mert hogyha az Isten szerint működik a mi elménk, akkor tehát az elme az többet jelent, mint az intellektus. Ami belső lelki világunk, így mondhatom, vagy gondolat, tudatvilágunk, ahol mi önmagunk vagyunk, ahol mi hamisítatlan önmagunk vagyunk, akit az Isten teremtett, olyannak, amilyenek vagyunk, az az individuum, az az oszthatatlan egység, az Istenben legyen, az Istennel együtt gondolkozzon. Hogy, és ne legyen egy valami felbomlott állapot, hanem az Istennel való szimbiózis, együttélés, együttjárás, együtt gondolkodás legyen meg. Mert hogyha nincsen meg, akkor annak különféle következményei vannak a családban, a társadalomban, politikusok között. Előfordulhat, hogy egy politikai vezető már nincsen olyan mentális állapotban jó döntés hozzon. Mindenféle nagy bajban azt mondja, hogy minden rendben van, kontrolláljuk az eseményeket, de ez azt jelenti, hogy nem tud jó döntést hozni az, akinek nincsen Istennel rendben a énje, a belső lelki világa. És ez lehet vallásos is, meg nem vallásos is, ez más. Lehet valaki paklány, és úgy is hozhat döntéseket, rossz döntéseket. Egyszerűen az elme legyen egészséges, Istenben való gondolkozó elme. Ez aztán minden politikától független, ez minden emberre vonatkozik, hogy a mi belső tudatunk az Istennel legyen egységes, épséges kapcsolatban. És azt mondja, hogy ezek megbomlott elméi, hogy én most erre jutottam, eddig jutottam ebben a gondolkozásban, hogy, illetve a többit nem mondom el, hogy milyen érdekesebb kifejezés, hogy akkor is voltak megbomlott elméjű emberek, akiknek ez a megbomlás az Istennel való kapcsolat hiányában vagy elromlásában keresendő. És még egyet mond, az igazságtól megfosztott emberek. Nos, velük nem érdemes vitatkozni. Tehát igazságtól megfosztott emberek, itt hát, akik igazából nem látják az életnek a dolgait, hanem valahogy rossz oldalról nézik mindig a dolgokat. Az igazság pedig itt a Jézus igazsága. Újra a lelki dolgok izgatnak bennünket, hiszen hogyha azok helyre kerülnek, akkor az élet igazság kérdéseiben is jót tudunk dönteni. Jézus azt mondta, én vagyok az igazság. Görögül azt mondta, aléteia. Itt szintén ugyanaz a szó van. Tehát a Jézus szerinti igazság, valóság, élet megmagyarázása, értelmezése ez, ami szükséges, és ők az igazságtól meg vannak fosztva. Valahogy soha nem jönnek rá az igazságra, mindig mellé lőnek. Nem találják meg a dolgoknak a lényegét, másról beszélnek, igazságtól megfosztott emberek. Ki az, aki megfosztotta őket az igazságtól? Hát az ördög. A sátán, aki tökre akarja tenni az embert. És Jézus azért jött, hogy bennünket kiszabadítson a sátán rabságából, a gondolatainkat kiszabadítsa abból a béklyóból, vagy bilincsből, vagy megkötözöttségből, amiben benne van, hogy tudjunk szabadon gondolkozni, hogy szárnyaljon a mi lelkünk az Istennel együtt, és a mi belső világunk, lelki világunk, énünk, elménk, Isten dicsérje és magasztalja, és így megtalálja ezt a békességet, amire szükség van, és az igazság az legyen a miénk, és mi legyünk az igazságé. Isten segítse bennünket ebben. A harmadik, amitől menekülni kell, az a pénz szerelme. Hát erről aztán külön prédikációkat lehetne tartani, csak épp, hogy megemlítem, mondja is az apostol nagyon világosan, hogy minden rossznak gyökere a pénznek a szerelme, amely után sóvározva némelyek eltévejettek a hittől, és magukat által szegezték sok fájdalommal. Ez egy olyan leírás, olyan valós leírás, hogy teljesen talál ez a leírás. Ez mindenkorra jellemző, a mi korunkra is jellemző. Nem az, hogy most sok pénze van valakinek, de a sóvárog utána. Úgy is lehet valaki rabja a pénznek, hogy nem milliómos. Mégis lehet rabja ennek. Valaki azt mondta, hogy a pénz úgy csap be bennünket, hogy elhiteti velünk, hogy nekünk szolgál. És kiderül, hogy mi szolgálunk ő neki. Tehát a Pál apostol nagyon világosan ezt elmondja, hogy ez így nem jó, te ezt kerüld, elégedj meg azzal, amit van. Ha van öltözetünk és ruházunk, adjunk hálát Istennek érte, és bízzuk rá Istenre a mi anyagi dolgainkat, és mindent, ami szükséges mi nekünk. Ezeket kerüld. És ennek az ellentéte viszont kövest. Tehát ezt, amit kerülnek, és mi az, amit követnünk kell. Hát itt aztán felsorolás is van, amit ezzel tudok összefoglalni, amit ő is mondta, hogy kövesd azt, amiről vallást tettél sok bizonyság előtt. Tehát a másodiknak csoportba érkeztünk, amit követni kell. Nos, ez az, amiről eszem bizonyságot tettél. Timóteus, hogy amiről vallást tettél, szép vallástétellel, nagyon érdekes, szép vallástétellel vallást tettél. És sok bizonság előtt. Erre az írásmagyarázók nem tudják pontosan megmondani, hogy mikor volt ez. Hogy mikor volt ez, hogy sok bizonság előtt, tehát egy nagy gyülekezet lehetett ott, nagy hallgatóság, és akkor Timóteus kiállt, és elmondta benne levő reménységet a Jézus Krisztusról, a megváltásról, az üdvösségről, az örök életről, mert ez itt mind benne van. De hogy mikor mondta el, ezt nem tudjuk pontosan. De volt az életében talán egy nagy vallástétel, Kávin szerint pedig az egész élet egy ilyen vallástétel volt, nem kell egyre gondolni. De lehetett egy ilyen nagy vallástétel is, tudnék ezt külön mondani, hogy az a vallástétel egy nagyon szép vallástétel volt. Hát nem tudom, hallottunk-e már ilyet, nem dicsekedés ez, de van egy műfaj a gyülekezetben a bizonyságtétel, szoktak bizonyságtevők lenni, néhány egy evangelizáció felkérünk egy bizonyságtevőt, hogy elmondja, hogy Isten mit tett az életében. És én már hallottam egy-két ilyen bizonyságtételt, ami perzselő volt, ami megrázó volt. Amikor ebben végig hallgat, hogy mi történt annak az embernek az életében, hogy Isten hogyan szólította meg, hogy milyen nagy az Istennek az útja egy emberrel, hogy tud egy ember életet átformálni, és valaki itt áll és elmondja. És ez építő. Tudom, hogy erre rögtön azt fogják mondani, hogy nem magáról kell beszélni. Persze, nem magáról, de amikor Isten valakinek az életében nagy dolgokat cselekszik, azt hadd mondja már el, mert a másiknak is segít. És én tudom, hogy voltak az én kapcsolataim meg az életemben is olyanok, akik bizonyságot tettek, akik elmondták, hogy náluk hogy volt, és ez nekem sokat jelentett. Amikor elmondja valaki, hogy hogyan tudott a kétségbeeséséből Istenben megnyugodni. Amikor tegnap a Biblia Szövetség nagygyűlésén voltunk Pasaréten, és egy testvér elmondta azt, hogy mikor és hogyan, gyermekkorában hogyan adta Isten őnek az első ilyen nagy szabadítást. És ez nem dicsekvés volt. Egyszer elmondta azt, hogy már hadd mondjam meg, kicsi lányként, 10 évesként el kellett menni a város másik felére. Egyszerű volt, 10 lépés volt a buszmegálló, felszállt a buszra, és akkor az ismert busz vonalon végigmegy, és egy ponton leszáll, amit szinte nagyon jól ismert, elintézi a dolgot, és megy vissza. Ezt mind megcsinálta, 8-10 éves kislányként, és vissza is ment a buszhoz, és felszállt az ellenkező irányba. Az meg vitte ki valóban Újpest legvégére, és aztán leszállt, és nem tudta, mi lesz. És egy jegye volt, azt is elhasználta, pénze nem volt, és azt mondtam, hogy gyalog, hazamegyek. És elindult Budára, Újpestről gyalog. És ment egy megállót, két megállót, és hát már nagyon kétségbe. És akkor imádkozott életébe először. Elmondta azt, hogy Istenem, segíts. Ilyen bajba vagyok. De nem is tudta kislányként jól megfogalmazni, egyszerűen imádkozott. És eszébe jutott, hogy a gyerek órán azt tanulták, hogy ne aggodalmaskodjál, nézd Istenedre fel. És akkor ezt elénekelte. És akkor érkezett a busz megállóhoz, ahol szálltak fel emberek, és minthogyha a bátyja szállt volna éppen föl a buszra. És kiabált. Visszaszállt, lejött a buszra, és hazamentek. És azt mondta az asszony, testvérünk, most már egy 70 éves hölgy, hogy életemnek ez volt az első nagy eseménye. Amikor Isten válaszolt az imádságomra. Mert biztos, hogy ő hallgatott meg, és ő segített meg engem. Ez a bizonyságtétel. Hát úgy érzem, hogy ez valamennyiket megragad, de most elképzelhetjük, hogy a Timóteusnak a bizonyságtétele milyen szép lehetett. Amikor a nagy gyülekezetben fölállt, és elmondta azt, hogy Isten mit tett az ő lelkével. Az lehetett nagyon szép bizonyságtétel, mondja, hogy szép vallástétele tetté vallás, azt mondja a Biblia. És minden szó fontos. Még csak annyit is ezzel fejezem be, hogy görögül írták, mondom, az új szövetségét, és a vallás téte pedig a homológia. A logosz a beszéd, a homosz pedig ugyanolyan hasonló, ugyanaz, annak megfelelő. Vagyis a vallás tétel akkor igazi vallás tétel, amikor megfelel valaminek, az Isten szavának felel meg. És ez az, ami a megbomlott elmének, és a igazságtól való megfosztottságnak éppen az ellentéte. Az igazságtól megfosztott ember mindent másképpen ragoz, nagyobbnak látja, ami kicsi, fontosnak látja, ami nem fontos, ami az Istennek értéke, azt ő értéktelennek tartja. Ez az igazságtól megfosztott állapot. A homológia pedig, a vallástétel, ahova el kell jutni, az amikor nem, hogy mindig más mondok, hanem ugyanazt mondom. Tehát azt jelenti, hogy oda kell eljutni, hogy ugyanazt mondjam, amit az Isten mond. Vagyis az Isten gondolatait megismerem, és azokat átveszem, és azokat mondom, azokat vallom meg, mondjuk szép hitvallástétel, vagy nem nagyon szép hitvallástétel életünkkel, hogyha ugyanazt mondom, megegyezek, oda teszem én a pecsétemet, az én beleegyezésem ott van. És erről beszéltem pár vasárnappal ezelőtt, hogy járnak-e ketten együtt, ha nem egyeztek meg? De ha ketten megegyeztek, akkor járnak együtt. Ezért olyan jó ez a úgy gondolkozni, mint az Isten, és azt mondani, amit ő mond. Ez a gyógyulás a mi lelkünknek, elménynek, tudatunknak, egész valónak és egész életünknek. Isten segítsen bennünket ebben. Amen. A 397. dicséretünk 4. versét énekeljük. 3. verset. 3. versét énekeljük, ami az ige hirdetésre válaszol. Pont erről a hitvallásról van benne szó. Mondd minden népnek, elveszett juháért mit tett a pásztor. Amik elindultak bennünk, miközben a te szabad hangzott, miközben a ígéről való bizonyságtételt hallottuk, miközben a te gondolataid behatoltak a mi gondolatainkba, te nagyon jól ismered, hogy milyen gondolatok indultak el, és mi minden jutott eszünkbe, és hogyan lett ez nagyon időszerű mi számunkra. Egyszerűen álmélkodunk és csodálkozunk, hogy te ennyire ismersz bennünket, és tudod, hogy milyen folyamatok zajlanak le a mi lelkünkben, amik összefüggnek a múlttal, jelennel és a jövőbe ívelnek. Amikor régi dolgok is eszünkbe jutottak, és látjuk, hogy mennyire összefüggnek a jelenünk dolgaival, amikor nem látható lelki események, íme nagyon nagy megvilágításba kerültek, és láthatjuk, hogy ettől függnek a mi döntéseink, ettől függ a mi lelki állapotunktól, hogy hogyan gondolkozunk és hogyan viszonyulunk az igazsághoz, hogy automatikusan nemet mondunk rá, vagy pedig teljes készség van bennünk, hogy Uram, ha nem is értem, akkor is igent mondok a te szabadra, és kérem, hogy értesd meg velem a te gondolataidat. Köszönjük, Urunk, hogy így a szíveket és a lelkeket vizsgálod, és ezeket azért is ismered, mert te teremtetted. Te tudod, hogy milyennek formáltál minket. De azt is látod, hogy a bűn következtében milyen lett a mi belső gondolkozásunk és a mi lelki életünk. Úrunk, bocsáss meg, hogy az igazságtól távol voltunk hosszú ideig, amikor téged, aki magad vagy az igazság, és a te igaz gondolataidat nem tudtuk igazából megbecsülni és tisztelni, és nem voltak olyan fontosak számunkra. Urunk, nem akarunk az igazságtól megfosztott emberként élni. Köszönjük, Úr Jézus, hogy Te vagy az igazság, aki azért jöttél, hogy ezt nekünk felfedd, és kijelensd, és adtál bizonyságtevőket, akik erről beszéltek, és elénk adtad most a Timóteusnak a szép bizonyságtételét, ami évezredek múlva is eleven, és friss, és ható, és szívbe talál. És köszönjük, hogyha voltak olyan emberek, akik az életünkben is már erről a dolgokról beszéltek. Köszönjük, hogyha volt hívő édesanyánk, hívő édesapánk, vagy hívő szüleink, nagyanyánk, nagyapánk. Köszönjük, hogyha voltak olyanok, akik nekünk mondták az igét, és köszönjük, hogy mi is lehetünk ilyenek. Hogy olyan gyermekeink is megismerik az igazságot, és hozzád forduljanak. De valóban az igazságot, a Te igazságodat, és ne az emberekét. Köszönjük, Urunk, hogy a veled való kapcsolatban gyógyul a mi lelkünk, a mi belső világunk, a mi elménk, az egész valónk. Köszönjük, hogyha visszatalálunk Te hozzád, aki a Teremtőnk vagy, akinek a kezéből származik a mi életünk, ez gyógyulást tesz a mi lelkünknek és testünknek egyaránt. Köszönjük, hogy milyen határozottan elmondtad mi nekünk azt, hogy mitől meneküljünk, hogy mitől tartsuk magunkat távol. A hiába való szóharcoktól, hiába való vitatkozásoktól, attól a nélküled való gondolkozásmódtól, ami neked nem kedves, és a pénz szerelmétől is. És köszönjük, hogy ugyanakkor odafordulhatunk ezek a nemes és nagy és nagyszerű dolgokhoz, amiket itt nem is tudtunk végigvenni, amiket sorba veszel itt az igében, ami mind összefügg azzal, hogy együtt veled mondjuk azt, ami neked kedves, és így kerülnek helyre a dolgok a mi életünkben. Így kerüljenek helyre a dolgok a mi életünkben, a családunkban, kapcsolatainkban, jelenünkben és jövőnkben. És köszönjük, Urunk, hogy olyan Isten vagy, aki megeleveníted az embereket. Azt olvassuk, hogy megelevenítesz mindeneket. Előtted hangzott el a bizonyságtétel, aki megelevenítesz mindeneket, és ilyenben szeretnénk részesülni, hogy ez ne csak a feltámadásra vonatkozzon, amikor a hívőket majd megelevenített, hogy új testet kapjanak, hanem ez a megelevenítő munka hadd legyen most a mi osztályrészünk. Hadd éljük át, hogy igéd, lelked felfrissít, megújít bennünket, amire éppen szükségünk van, mert megfáradtunk, és a Te erőidre van szükség. Hallgass meg imádságunkat az Úr Jézus nevében kérünk. Ámen. Fennállva mondjuk el a mi Atyánkat. Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozást, és része Isten tiszteletnek. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, szeretete és szent lelke legyen, és maradjon ki veletek. Amen. Gyülekezet foglaljon helyet. Mint hogy már hirdettem is, most is hirdettem, hogy Simon Imréné, Júlia testvérünk elhunyt, és a temetése 24-én, kedden, 14 órakor lesz a Biai református temetőben. Jó lenne, hogyha a gyülekezetünkből minél többen elmennénk, és elkísérnénk a földi utolsó útjára. Nagyon sokat köszönhet a gyülekezetünk őneki, kedves testvérünk volt, akit az Úr most magához hívott. Szintén a gyülekezetünkbe tartozott Sík László testvérünk, aki 49 éves korában elhunyt. Isten adjon vigasztalást szeretteinek, a temetés időpontjáról még nem tudunk. Szeretettel hívom a gyülekezetet a hétközi alkalmakra. Kedden este 7 órakor tartjuk a dolgozók biblióráját. ha éppen a második helvét hitvallással foglalkozunk, Isten igaz imádásáról, kiábrázolásáról, bálványokról lesz szó a következő kedden. Szintén azt javaslom készüléshez, hogy előbb a címet olvassuk el, és szedjük össze a gondolatainkat, és csak utána olvassuk majd el a fejezetet. Az, hogy összeszedjük gondolatainkat, ez nagy segítség, hogy kikeressük azokat a bibliai verseket, amiket már ismerünk, ami eszünkbe jut a témával kapcsolatban. És utána elolvassuk, és úgy tudunk majd interaktív módon beszélgetni a keddi óránkon, tehát kedden este 7 órakor várom a testvéreket. Szerdán 5 órakor a konfirmációs órát tartjuk, erre szeretettel várjuk a konfirmandusokat. Csütörtökön 5 órakor a Biblia órán pedig a napi igét beszéljük meg a bibliaolvasó vezérfonalból. A gyermekeinkkel készülünk egy gyermekfoglalkozásra, egy adventi gyermekfoglalkozásra. Ez november 29-én a délelőtti istentisztelettel párhuzamosan, és utána még egy óra hosszat tart. Erre is készüljenek a szülők, hogy november 29-én 10-11-ig a gyermekek ugyanígy elmennek, és adventi gyermekfoglalkozás lesz, akikhez majd 11-kor tudunk csatlakozni, és akkor a szülők gyermekek együtt tudnak készülni adventre. Ismét hirdetem a őszi táborunkat, vagy tél előben tartott táborunkat, december 4-én, 5-én és 6-án, pénteken és szombaton is. Vasárnap, ebéd utánig, tehát pénteken vacsorától együtt vagyunk, Balaton Szárszón, nagyon jó körülmények között kisgyermekkel is lehet jönni, családok is jöhetnek, kifizethető az ár, nagyon jó program lesz, a lelki programnak a címe a lelki megújuló energiaforrások. Erre már vendég előadót is hívtam, úgyhogy kérem a gyülekezetet, hogy jöjjünk minél többen, és jelentkezzünk Kovácsné Zsóka testvérünknél, vagy a kinti íven hívjuk fel a nevünket. A részletekről meg többet tudunk mondani. Fejezzük be Isten tiszteletünket, és énekeljük a megkezdett énekünk a 397. énekünk utolsó versét, az 5. versét fogjuk énekelni, majd a himnuszt is elénekeljük. A 397. dicséret 5. verse így kezdődik. Ő visszajön Sion előbb, mint véled.